8 perccel 12 óra után a gazda élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda élet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából, hamarosan gazda híreket mondunk. Támogatásban részesülnek a paradicsom termesztők, Török Jenővel, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság vezérigazgatójával beszélgetünk.
Nyáron van egy túltermelés a szabadföldibe és fóliasátorba, de kicsit ki kellene húzni április-májusra, és a második ciklusba pedig a november-decemberig.
Mernek-e pályázatokban gondolkodni a gazdák? Tettük fel a kérdést Lázár Lászlónak, a Homorót Kükülő Líder Egyesület ügyvezető igazgatójának.
Addig mondják itt, hogy bár bele se vágtam volna, amíg nincs befejezve. Mikor az utolsó elszámolásul a pénz megérkezik a számlájára, akkor az első kérdés az, hogy a következőt hogyan tudom leadni.
A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Ezt követően vendégünk lesz a siófoki Fekete Áron fiatal vadász, akit a vadászatról és természetvédelemről kérdezünk.
Valójában a vadászok a legnagyobb természetvédők, akik ilyenkor télen a nagy hóban etetik a vadat, ápolják és megpróbálják megvédeni.
Sikertörténetünkben ma a marosvásárhelyi Kacsó Zsigmond borászt ismerhetik meg.
Precíz munkát igényel, amivel lehet menni versenyekre, azt külön csinálom, külön edénybe, ahogy leszettem, másnap már fel is dolgozom azt a szőlőt.
Háromnegyed egy után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen. Gazda híreket mondunk.
A mezőgazdasági minisztérium meghatározta az átmeneti támogatás határértékeit. Ezek szerint 2017-ben a szarvasmarha, jó és kecsketenyésztők 189,6 millió euró támogatást kaphatnak, ami az előző évhez viszonyítva 6,6%-kal, tehát 203,1 millió euróval kevesebb. Az összeget a mezőgazdasági minisztérium költségvetéséből a 2016-os mezőgazdasági év költségeinek fedezésére 2017-ben törlesztik. Nő viszont a támogatás a bivaj, a fajbika, valamint a jó és kecske után. Erre 121,9 millió eurót szán a szaktárca, 7,5%-kal többet, mint az előző évben. A tejtermelési támogatás szarvasmarhák után 25,9 millió euró, a hústermelés esetében 116,7 millió euró, míg jónál és kecskénél ugyanez 54,6 millió euró. Mindhárom összeg csökkent az előző évihez viszonyítva. A bivajtejet termelők összesen 1,4 millió eurót kaphatnak, a jó és kecskehús termelők 28 millió euró támogatásban részesülnek a korábbi 24,5 millió euróval szemben. A fajbikák esetén 11 millió a támogatás, míg a tejelő tehenekre 81,4 millió eurót különítettek el a költségvetésben, mintegy 5 millióval többet, mint tavaly. Mint ismeretes, az egyik támogatás az állatlétszámra, a másik pedig a termékre jár. Ezáltal is kiderül, hogy milyen irányban kívánja fejleszteni az állattenyésztést az Unió Romániában. A mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség szakértői nem fejezték be a 2016-os mezőgazdasági évre szóló kérvények ellenőrzését, így a vizsgálat alatt álló gazdák egyelőre nem kapják meg az igényelt támogatást. Országos szinten alig 10 megyében fejezték be az ellenőrzést, a többiekben még mindig hátra van a dossziék közel 40%-ának tisztázása. Ennél nagyobb gond, hogy az ellenőrzött dokumentációk 60%-ában valamilyen hibát találtak. Bordikacso Zsolt, az Ápia Maros megyei kirendeltségének szakértője elmondta, január 26-áig 913 gazdát ellenőriztek a terepen, hátra volt még 284, azaz a vizsgálat alatt állók 31,11%-a. A hőtérképek alapján 2408 gazdát ellenőriznek. Több mint 7%-kal gyarapodott tavaly a Hargita megyei szarvasmarha állomány. A körzeti állatorvosok nyilvántartása szerint a Hargita megyei állattartók birtokában évvégén közel 94 ezer szarvasmarha szerepelt. Ez 6 ezer egyeddel több az egy évvel korábbi záróértékhez képest. A juhok száma stagnált, a lóállomány viszont 2016-ban is tovább fogyatkozott. Február végéig kell befejezniük a kutyák veszettség elleni oltását a Hargita megyei állatorvosoknak. A novemberben elkezdett munkával jól haladnak az állatorvosok. Ennek nyomán a vakcinával beoltott házőrzők számát és százalék arányát tekintve Hargita megye országos szinten az elsők között található. A tevékenységre vonatkozó jogszabály szerint viszont nem szabad veszettség ellen beoltani azt a kutyát, amelyik nincs egyedesítve, azaz az azonosítását szolgáló mikrocsippel ellátva. A tennivalók sora ugyanakkor a gazdaságokban esetlegesen előforduló kevésvérűségben szenvedő lovak kiszűrését szolgáló vérmintavételi és lépfene elleni oltási akcióval folytatódik. Február 25-én szombaton zajlik a Maros megyei ifjúsági egyeztető tanács szervezésében a 4. Agrár Akadémia. A rendezvény farmlátogatással indul. Délelőtt 10 órakor a tejhasznú szarvasmarhákat tenyésztő Nyárád Szent Lászlói farmot, fél 12-kor a húshasznú szarvasmarhákat tenyésztő Cserefalvi farmot tekintik meg a jelenlevők. A látogatás követően 13 órakor a Göcsi Vektor vendéglőben kötetlen beszélgetés kezdődik, amelyen jelen lesz Bordikacso Zsolt, a Maros megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség aligazgatója is. Ezek voltak gazdahíreink hamarosan Török Jenő mérnökkel, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság vezérigazgatójával beszélgetünk, addig Balogh Dénes énekel. Gazdélet mikrofonjával Török Jenő mérnököt, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság vezérigazgatóját kerestük fel. A paradicsom termesztőknek kedvezni akar a kormány. Pontosan miből áll ez a kedvezmény, igazgató úr?
Hargita megye nem nagyon alkalmas a paradicsom termesztése, valamennyire alkalmas az Udvarhely Keresztúr vidéke ezt. Azért mondanám, hogy a minisztérium se és más se ne várja el, hogy olyan szépen szerepeljünk, mint a minimisszel, ami a tenyészállatok, a berbécsek, fajtehenek és a fajbikák vásárlásánál tavaly zajlott le, amikor Hargita megye az első és második helyen volt.
Inkább Kovászna megyében és Maros megyében van több paradicsom és zöldségtermesztő.
Igen, és természetesen a déli vidéken, ahol nagyon alkalmas az ország, nagyon sokat importált. Valamikor exportáló állam voltunk, és tönkrementek azok a nagy üvegházak. Nyáron van egy túltermelés a szabadföldibe és fóliásátorba, de kicsit ki kellene húzni április-májusra, és a második ciklusba pedig a november-december. Ne kéne abban az időszakban külföldről behozni. Valamennyit úgy is hozunk, de jó volna csökkenteni a behozatalt. A délieknek nagyon kedvező, és ott nagyon sokan fognak jelentkezni. Nálunk is van érdeklődés. A lényege, hogy aki 1000 négyzetméteren termel, és április-májusba adja el május végig, vagy második ciklusba, novemberbe, decemberbe, azok, ha fel tudja mutatni, hogy el tudott adni négyzetméterenként 2 kilót, vagy 10 ára számolva 2000 kilót, akkor kap 3000 eurót. Ha valakinek ennél több van, akkor is csak az első 10 árra kapja, az első 1000 négyzetméterre. Ezt több éven keresztül kaphatja, csak lényeg az, hogy NIMIS típusú támogatás összege 3 év alatt ne haladja meg a 15 ezret. Hargita megyében a kollégáim már 18 emberrel konkrétan szóba álltak, kérés még letéve nincsen, egyelőre tájékozódnak, és jövő héten 4 helyen is tartunk felkészítőt ebbe a témába. Nincs határidő, nyugodtan lehet jelentkezni később is, majd jövőbe is lehet, úgy néz ki, hogy ha sikeres lesz, akkor egyelőre nincs gond. Minél közelebb terem a lakóhelyhez, annál jobb minőségileg.
Török Jenő mérnök, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság vezérigazgatója válaszolt kérdéseinkre. Most Bányai Márton énekel.
Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, még nekem egy göndörhajó babám lesz. Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, még nekem egy göndörhajó babám lesz. Göndör a haja, karcsú a dereka, megölelni, de ő azt nem akarja. Göndör a haja, karcsú a dereka, megölelni, de ő azt nem akarja. Befonom az ostoromat nyújt ágra, ráverek a kis pejlovan hátára. Befonom az ostoromat nyújt ágra, ráverek a kis pejlovan hátára. Fújja az él lefelé, lefelé, de lefelé, kis angyalom, de hiába szereti. Fújja az él lefelé, lefelé, de lefelé, kis angyalom, de hiába szereti.
Lázár László vagyok, a Komorút Kükülő Líder Egyesület ügyvezető igazgatójaként dolgozom. Ehhez a szervezethez 15 közigazgatási egység tartozik, Kápolnásfalutól Lelkét Homorúd mentén, Szentegyháza kivételéve, valamint a Nagykükülő mentén le egészen a megye határig, és fel Román András falva, valamint Etéd irányába ezek a községek is tagjaink.
Hogy kell elképzeljük egy napját?
Most tartunk ott, hogy szerződést kötnék a következő programozási időszakra, 2014 és 20-as programozási időszakra, viszont még nem vagyok alkalmazott, de pont annyit dolgozok, mintha alkalmazott lennénk. Ugye áprilisban adtuk le az új dokumentációt arra, hogy az elkövetkező időszakra forrást tudjunk bevonni a térségből, a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervből, és attól kezdve minden egyes nap valamilyen formába dolgoznom kellett a líderbe. Létre kellett hozzunk egy új egyesületet, mert új partnerséggel indultunk erre a pályázatra, bár az elmúlt programozási időszakban is létezett itt líder, és mi voltunk a munkatársai, csak úgy alakult a dolog, hogy ki kivallottak az egyesületből, át kellett szervezzük. Azt tapasztaltuk, hogy túl nagy a létszám és nehéz dolgozni, és ezért lehetőséget adott a rendszer, hogy egy kisebbet csináljunk létszámával, ezért újra szerveztük. Ez egy elég nagy munka, amikor 39 embert egy nap egy órában egy helyre kell tenni, hogy lehessen minden dokumentumot hitelesíteni, meg Bukarestbe kellett engedélyeztetni újból mindig, és most tartunk ott, hogy megkössük a szerződést, és elkezdjük a napi munkát, ami eddig nekem volt napi munka, de ha elkezdjük, akkor 3-4 vagy 5 embernek fog napi munkát jelenteni, ugyanis ki kell dolgozzuk a pályázati kézikönyveket, a pénzügyi kérésnek a formáit. Az elmúlt időszakban ezeket adta a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv. Most ezeket a feladatokat is ránk ruházták, és mi kell kidolgozzuk, úgyhogy a napom összegezve úgy fog kinézni, hogy reggeltől Mikulásig.
Mennyire használják ki az emberek ezeket a pályázási lehetőségeket?
Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy érdeklődnek. Az elején nehéz volt megszoktatni egy picit őket, viszont az elmúlt időszakban ki volt az ügyvezető igazgatója a szervezetnek, Sándor Kálmán, ő elég nagy tapasztalattal rendelkezik pályázatírás terén, nagyon jó kapcsolatokkal is rendelkezett, így elég sokat sikerült már az ő kapcsolatrendszerén keresztül bevonzani. Úgy gondolom, hogy legalább felét ez hozta, a másik felét meg azt hozta, hogy elég sok közösségi munkát vállaltunk, részt vettünk, a munkatársaknak elég sok kapcsolata van a térségben, és sikerült megmozgatni őket. Az elmúlt időszakban főleg a mezőgazdaság irányába volt több érdeklődés, úgy gondoltuk, hogy ebben az időszakban megpróbálunk lehetőleg a feldolgozás és a piacra jutás irányába erősíteni be. A felmérések is ezt igazolták, hogy erre van igény. A képességet még nem tudom megmondani, tehát szándék van, igény van, hogy képességünk lesz-e rá, meg lesznek-e azok az emberek, akik ebben lépnek, azt nem tudom, bár ígéret van rá, szándék van rá, de hogy ebből mi lesz a valóság, az még kérdéses. Lévén azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban is, hogy legalább 3-4 szándék, de sokszor még több kell ahhoz, hogy egy valósággá váljon. Most körülbelül így a tapasztalatán a határon vagyunk, hogy a szándék annyit ad, hogy valószínűnek tartjuk, hogy ebből megvalósulás is fog születni.
Olyan, aki már részt vett ezekben a programokban, van köztük olyan, aki valamiért óckodik tőle? Mert találkozunk olyan emberekkel, akik nagyon dicsérik ezeket a programokat, és van olyan, aki azt mondja, hogy bár bele se vágtam volna. Mi a helyzet itt Lövétén?
Addig mondják itt, hogy bár bele se vágtam volna, míg nincs befejezve. Tehát azt tapasztaltuk mi, hogy mindenki a folyamat során fél. Tanulni kell, új helyzetek vannak, olyan kihívások vannak, ami a megszokott élettől eltérez. Kimozdítsa a saját komfortzónájából, és ekkor azt mondja, hogy bár neki se fogtam volna. Mikor az utolsó elszámolásról a pénz megérkezik a számlájára, akkor az első kérdés az, hogy a következőt hogyan tudom leadni. Ezt szerencsére mi tudtuk eddig is, mert én is, meg a kollégáim közül is sokan 2000-től foglalkozunk vidékfejlesztéssel, és ezért tapasztaltuk azt, hogy az emberek, amikor változtatni kell valamit, akkor általában a félelem, meg a bár bele se fogtam volna hozzáállás dominálja, de ha sikerült lezárja sikeresen, akkor már a tanulás után könnyebben vág bele. És így a felmérés során, hogy készítettük elé az új stratégiát, jellemző volt, hogy azok az emberek, akik már részt vettek, és akik már sikerélménnyel bírnak, azok gyakorlatilasabban kérdeztek rá, hogy hogyan lehet ehhez csatlakozni, és hogyan lehet ebből forrás lehozni, hogy az elképzelésük, a vágyuk valósággá tudjon válni.
Hogy érzi, kényelmesek vagyunk? Szeretünk megmaradni a komfortzónánkban?
Azt gondolom, hogy igen, jellemzőbb az, hogy azt szeretnük, hogy a világ igazodjon hozzánk, ne a változásokhoz igazodjunk mi, és a tanulási hajlandóság ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy elég alacsony. Nem mindenkinél, de sokszor még akik innovációs képességgel meg személyiséggel vannak megáldva, azok is a túl gyors változás nehezen követik le, tehát ez így elég jellemző. Meg is értem, mert hogy a hagyományok tartottak meg a mozdulatlanság tartott meg egy kicsit abban, amiben vagyunk, vagy a lassú változások, és a túl gyors változás túl nagy kockázattal is jár, úgyhogy én ezért nem tartom ezt negatívnak, viszont tudomásul kell venni, és ennek a függvényébe kell tervezzünk.
Lázár Lászlót, a Homorod Kükülő Líder Egyesület ügyvezető igazgatóját hallották. A vadászok a természet szerelmesei, a jó bor, a minőségi bor szaktudással készül. Hamarosan erről beszélgetünk, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Cseh Judit énekelt. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha zsemlemorzsát akarunk készíteni, vágjunk szeletekre egy fehér kenyeret, tegyük a sütőbe szárítani, de ne engedjük megpirulni, törjük meg és szitáljuk át. A zsemlemorzsát tartsuk bádog dobozban. Az ételek díszítéséhez használhatunk zöld salátát, paradicsomot, zöld paprikát, paradicsompaprikát, hónapos retket, petrezselyzöldet, savanyú uborkát, olajbogyót és főtt tojásfehérjét. Az ételekbe csorbákba ízesítőként tojássárgáját, tejfölt, vajat és vagdalt zöld petrezselymet teszünk tálalás előtt. Az élesztővel vagy sütőporral készített tésztákat, mihelyt megsültek, azonnal vegyük ki a formából. A só közé a dobozba és a sótartóba tegyünk néhány rizsszemet, hogy a só ne legyen nedves.
Fekete Áronnak hívnak, és Somogy megyéből a Balaton partjáról érkeztem ide.
Mi az úti cél? Miért itt Erdélyben?
Hát Erdélyt nagyon szeretjük, sokszor voltunk itt, és kirándulgatunk a környező természeti szépségeket szeretnénk látni.
Azt tudom, hogy Áron vérbeli vadász. Itt lesz vadászat Erdélyben, vagy most csak baráti látogatásra érkezett?
Úgy terveztük, hogy lesz vadászat, de aztán sajnos az idő rövidsége nem tette lehetővé.
Magyarországon van mire vadászni?
Somogy megye, ahol én lakom, az az egyik legkiválóbb nagy vadállománnyal rendelkezik, úgyhogy hál' Istennek nagyon jó helyzetben vagyunk. Van mire vadászni.
És van, aki vadászon is?
Egyre bővül a vadászoknak a tábora, egyre több ember szeretne hódolni ennek a hobbinak.
Mióta vadászik Áron?
12 éve.
És ahogy telnek az évek, szigorodik a törvény, vagy most is lehet nagyjából úgy vadászni, mint mondjuk 10 évvel, 12 évvel ezelőtt?
A technika fejlődése szerencsére segíti a vadőrök, illetve a rendőröknek a munkáját, épp ezért a tilos úton járókat könnyebb megfékezni és rendszabályozni. A mobiltelefon, GPS-ek, különféle riasztók, ezek mind-mind azt segítik, hogy aki törvénytelen úton jár, az előbb-utóbb rajta veszítsen.
Az orvadászokkal van-e probléma Magyarországon?
Van velük természetesen, szinte minden faluban megtalálható ez a probléma, de hát van erre szakszemélyzet, akinek az a feladata, hogy ezt a problémát megoldja.
Ha nem hozzáértők, mennyire vonják egy kalap alá a hivatásos vadászokat az orvadászokkal?
Nem is a hivatásos vadász vonja egy kalap alá az orvadásszal, hanem úgy gondolja, hogy a vadász az a természetet károsítja, holott valójában a vadászok a legnagyobb természetvédők, akik ilyenkor télen a nagy hóban etetik a vadat, ápolják és megpróbálják megvédeni.
Erdélyi vadászokkal vagy vadászegyesületekkel van-e kapcsolatuk?
Sajnos nincs igazán. Hogyha eljutunk Erdélybe vadászni, akkor az Magyarországi Vadászat Szervező cégeken keresztül megy. Ami nem annyira jó, mivel gyakorlatilag átlépnénk ezt a kereskedelmi szintet, hogyha közvetlen kapcsolatba kerülnénk, és mindenkinek jobb lenne.
Külföldről nagyon sokan jönnek medvevadászatra, meg ilyen nagyvadakra. Volt-e itt Erdélyben hasonló vadászaton? Vagy tervezik-e az egyesülettel jönni?
A medvevadászatot én személy szerint tervezem, eddig még nem volt szerencsém.
Mennyire veszélyes szakma a vadászat?
Nem igazából veszélyes. Az orvadászati tevékenység során előfordulhatnak veszélyes helyzetek. Sajnos több eset is előfordult az elmúlt 10 évben, ami a hivatásos vadász életében végződött.
Hogy látja Áron, a mai gyerekek mennyire vonzódnak a fegyverek, a vadászat, az ilyesmi fele? Mert legalábbis a számítógépes játékokon nagyon belemerülnek, ahol bunyózni lehet, lövöldözni lehet.
Az én gyerekeim azok kifejezetten kötődnek, mivel ő nekik a legnagyobb ajándék az, ha elviszem őket vadászni. És tényleg szívvel, lélekkel jönnek. Az idegen gyermekeket nem tudom. Sajnos nálunk is jellemző ez a digitalizálódás.
Meddig lehet ezt csinálni?
Azt szokták mondani, hogy akiben bent van a vadászvér, abból nem nagyon fogy ki. Én se érzem magamon, hogy csökkenne a vadászat iránti rajongásom.
Fekete Áron magyarországi vadásszal készült interjúnkat sugároztuk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Dóri József énekel.
Benn a déli bábos korkoványon, megakadt a szemem egy barna lányon. Hullázott a göndörhajam a sötétben, mikor felelnéztem a szemében. Hullámzott a göndörhajam a sötétben, mikor belenéztem a szemében. Mikor belenéztem, meg is értem, legyen az én drága feleségem. Boldogságom tudom nála megtalálom, lent a déli bábos kordományon. Boldogságom tudom nála megtalálom, lent a déli bábos kordományon. Boldogságom tudom nála megtalálom, lent a déli bábos kordományon. Boldogságom tudom nála megtalálom, lent a déli bábos kordományon.
Sikertörténetek.
Kacsó Zsigmond vagyok, marosvásárhelyi lakós.
Én úgy tudom, hogy Rigmányban van a szőlészete.
Igen, ott van, amit örököltem, öröklési szőlő.
Nagy területen van ez a szőlős?
40 ári körül, amit tudok csinálni. Különböző fajta szőlőim vannak. Azt hiszem, hogy 16 vagy 18 fajta is van, amit tudok.
Mi a hagyományos Rigmányban? Milyen szőlőfajta?
Megterem a Nyburger, a Riesling, Csaszla, Járdovány is van, ez nagyon régi szőlőfajta, és nagyon jó bőtermő, és elég jó bor lesz belőle.
Ez a terület Rigmánynak melyik részén van? Jó napsütötte domboldalon? Beérik a szőlő?
3 helyen van a szőlősön, de az 2 darab olyan helyen van, hogy reggeltől estig találja a naps, nagyon verőfényes helyen van. Úgyhogy elég jó helyen van, ahol be tud érni a szőlő.
Több szőlőtermesztő is van Rigmányban? Szomszédjában is szőlőt termesztenek? Vagy egy kis parcella szőlő, egy kis parcella krumpli, egy kis parcella repce, és minden össze-vissza van?
Sajnos nem sokan foglalkozunk már szőlőtermesztésre, mert mind ott hagyták a jó termőszőlőket, kihaltak a szülők, s gyerekek már nem akarnak vele dolgozni. És értés is kell hozzá, mert nagyon sok munkaerőt igényel, és hozzáállással lehet megtermelni Rigmányban a szőlőt.
Lehet találni munkást, amikor kapálni kell a szőlőt, metszeni kell a szőlőt, vagy ezt még a család el tudja végezni?
Sajnos nem lehet találni, mert akikkel hívok, azt mondják, hogy olyan szerszámot, ami fa nyele, azt nem szeretik, és ahol nem szeretnek dolgozni, de hát beserresztenék senkit a metszésbe, mert nem mindegy, hogy én metszem a szőlőt. Hát a kapálás arra szoktam hívni, vannak akik eljönnek, más faluból viszek, kapáláskor kisegítnek. Kisebb gépjeink is vannak, kisebb kapagép, és van kaszagép is, van ilyen fűnyíró, amivel szélit azt le tudjuk pucolni, tehát igyekszünk, hogy ne legyen gyomos a hely.
A január az eléggé hideg volt. Elszoktunk már az ilyen hidegektől. Volt-e kint a szőlősben? Megnézte, hogy telel a szőlős?
Persze voltam ki, de nem vettem észre még semmi olyan, mert ezek a szőlőfajták olyan 24-25 fokig bírják. Volt olyan esetem, mikor volt 26 fok, akkor egy pár Nyburgertő, ami nem bírja annyira a hideget, abból fagyott ki.
Bővítésben gondolkodik-e szeretne nagyobb területen több fajtát termeszteni?
Szerettem volna, de már sajnos az idő eltelt. Ugye már én is mindjárt a 70 fele járok, úgyhogy már nem tudom, ha volna utópótlás, hogy aki segítsen, vagy aki szeretné ezt csinálni, de sajnos nincs.
Ebben benne kell lakni, mert ahogy elkezdődik a tavasz, már kint kell lenni a szőlősben, aztán egész nyáron, egész ősszel mondhatni, amíg elkészül a bor. Sok gond van-e a növényvédelemmel például? Betegségekkel, kártevőkkel kell-e küzdködni?
A tavalyi év nagyon nehéz évünk volt, 11 vagy 12-szer kellett permetezni. Volt úgy, hogy szombaton permeteztünk, sétfő kellett újra kezdeni egy másik fajta vegyszerrel, mert egyik betegségre használ, van olyan vegyszer, és a másikra is ugye meg kellett találni az ellenszert, hogy tudjuk megmenteni a szőlőt. Hát nem is volt problémánk, mert elég szépen megmaradt a szőlőnk.
Hány liter bor készül erről a területről? Vagy mikor mennyi? Milyen az évjárat?
Tavaly elég jó lett, olyan 3 tonna szőlőm, amiből bort tudtam csinálni. 2300-2500 liter körül lett a bor belőle.
Kacsó Zsigmondról tudjuk, hogy borai díjnyertes borok. Tehát minden évben részt vesz a borversenyen, és érmekkel tér haza. Nehéz díjnyertes bort készíteni? Vagy hogyha van szaktudás, és az elvárások szerint készítjük, akkor nincsenek bajok?
Szaktudás is kell egy kicsiben, nem mindegy, hogy akármilyen hordóba vagy... Hagyom a szőlőt leszedve a zsákokba hetekig, és utána présen, mert ez nagyon precíz munkát igényel, amivel lehet menni versenyekre. Hát én amivel készülök, azt külön csinálom, külön edénybe. Ahogy leszedtem, másnap már fel is dolgozom azt a szőlőt. Olyan nagy szakember azért nem vagyok, mert nem vetem fel a versenyt ezekkel a nagy bortermelőkkel, de igyekszem azért, amit a saját erőmből, amit tudásomból, a nyáradszeredai egyetemtől is, amit még tanultam, az nagyon sokat jelentett, hogy sokat segített a bor előállításában, hogy minél jobb minőségű bort tudjak előállítani.
A felesége Kacsó Ibolya végzett kertészmérnök. Ön is próbálta elvégezni, vagy mellette tanulta meg a dolgokat?
Én csak mellette, amit tudtam tanulni. Sajnos ugye nekem nem volt meg az érettségi, meg annak idején szakiskolát végeztünk, utána munkahely jött, és akkor a családalapítás. Nem volt lehetőség rá, hogy se estibe, se hogy elvégezzem az esti liceumot, és ezáltal nem tudtam elvégezni a kertészmérnök, így sem oda kellett a liceumi végzettség, de... Tudtam járni, Vadékán megengedten, ahogy járassak én is azokon az órákon, amelyikek ebbe a témakörbe voltak előadó.
Nem mindig a papírra szükséges, a szaktudás a lényeg, és ön papír nélkül is ezt jól csinálja.
Lehet, hogy jó, lehet, hogy nem tudom. Még eddig nem voltak problémáim a bor előállításával, tehát olyan, hogy elromoljon a borom, vagy valami olyan nem volt.
Most februárban milyen munkálatokat kell elvégezni a pincében, hogy ez a jó bor jó legyen még mondjuk májusban is, ha tart belőle?
Hát ezeket a borokat én már decemberben ugye leveszem a seprőről, mert mivel tudjuk, hogy a seprő az a bornak egy betegsége. Ezt ki kell iktatni a borból, hogy jó minőségű borunk legyen. Ezt megcsinálom decemberben, akkor majd február elején még egyszer lehúzom a seprőről, és akkor majd úgy március-áprilisban akkor szűrő, és úgy tartósítom a bort.
Az értékesítés számára palackozza is a bort, vagy ömlesztve árulja?
Palackozok is belőle, egy rizlingből szoktam, és akkor szoktam palackozni külön a királyleánk a moskotárral, amiből egy vegyes bor lesz, de a többi bort ömlesztve értékesítem. Vannak már kuncsatjaim, akik nagyon megbíznak a boromban, és szeretik is.
Az elmúlt 6 percben a marosvásárhelyi Kacsó Zsigmond borászt ismerhettük meg, most Buta Árpád Attila énekel egy 2003-ban készült hangfelvételről.
Nem tagadom sohasem, hogy én a bort szeretem, ne gondoljon azért rólam rosszat senki. Erdi a bort szereti, azt a várat kerüli, a babája is szívesebben öleli. Ezért hát ma testre pénzt teszek a zsebembe, alódálom, húzatom a fülembe. Itt sem ér a csiga, rótás ember híra, amit csak a napon süt a szemünkbe. Házasodni akarok, de csak olyat akarok, aki szintén szereti a bort kóstolni. Mi nem körül, nem vitáz, sokat nem is magyaráz, szereti a szép notákat húzatni. Aztán majd szombat este, észteszek a zsebembe. Tanult állat húz a dumafület. Tehessen kell kocsiló, halog iszod az a jó, amíg csak a nap nem süt a szemükbe. Szombat este tűz teszek a zsebembe. Tanult állat húz a dumafület. Tehessen kell kocsiló, halog iszod az a jó, amíg csak a nap nem süt a szemükbe.
A következő 2,5 percben Bordi János havattői méhész a februári tennivalókra emlékezteti méhészkedő hallgatóinkat.
A méhészeké a szó.
Februárban általában tombol a hideg tél. Ebben a hónapban szokott elindulni a fiasítás. Abból lehet következtetni, hogy a méhek hangosabban zúgnak. A telelőfürt közepén a hőmérséklet felemelkedik 35 Celsius fokra, és hogy ezt a hőmérsékletet könnyen fent tudják tartani, gondosan takarjuk, ha ősszel ezt nem tettük meg. Normál időjárási viszonyok között február közepén vagy végén bekövetkezik a tisztuló kirepülés. Az időjárási előrejelzéseknek köszönhetően pár nappal korábban tudhatjuk, hogy melyik napon emelkedik kirepülésre alkalmas szintre a hőmérséklet, és tegyünk meg mindent, hogy akadálymentesen történjen meg.
Amikor megtörténik a tisztuló kirepülés, nagyobb odafigyelést igényelnek a méhek?
A tisztuló kirepüléskor lehetőleg tartózkodjunk méheinknél, viselkedésükből következtetünk állapotukra. A nem repülő családokat hallgassuk meg, ha csendesen, egyenletesen zugnak, akkor nincs semmi baj. Ha anyátlanságot vagy élelemhiányt, bármilyen hiányosságot észlelünk, a családok rendbetételét ne halogassuk, mert ki tudja, mikor lesz még alkalmas idő.
Ilyenkor mit kell tegyen a méhész?
Az anyátlan családot egy kölyök vagy gyenge családdal egyesítjük, az élelem hiányt kirepülés után már gyurcukorlepénnyel pótolhatjuk. A gyurcukorlepénybe beletehetjük a noszéma betegség megelőzésére a protofilt vagy hagyma, fokhagyma levét is. Vigyázzunk, antibiotikumos kezelést ne használjunk, kimutatható a mézben. A cukorlepény beadásával már megindul a serkentés, nagyobb felületet petezik be az anya. Ha enyhe március következik, akkor jó, de ha enyhe február után hideg március következik, az már nem annyira jó, mert a hidegben összehúzódnak a méhek.
Mi történik azzal a fiasítással, ami esetleg a fürtőn kívül marad?
A fürtőn kívül marad fiasítás a hideg miatt elpusztul, és ez nagy kár a családoknak. Szabad időben tovább lehet a méhészeti eszközöket javítani, vagy újakat csinálni, vásárolni. Ne feledkezzünk meg tudásunk fejlesztéséről sem.
A méhészeké a szó.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Kraft von Heinitz Kerti komposztálás kertünk növényei című könyvét ismertetjük. A biokertészkedés és ezzel a komposztfölddel való gondos bánásmód az elmúlt években számos új barátot nyert meg magának. Az ide vonatkozó kérdések iránti érdeklődés egyre növekszik. Reméljük, hogy a könyv a következő években is ösztönzést és gyakorlati segítséget fog nyújtani mindazoknak, akik kertjükben komposzttal kívánnak foglalkozni. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol a februári könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel ajánlják a Pagony kiadó, a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
Nyereményjátékunk kérdésére a választ február 24-ig várjuk, ugyanis február utolsó kedjén lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk, hol termeszti a szőlőt Kacso Zsigmond marosvásárhelyi borász? Megismételem a kérdést, hol termeszti a szőlőt Kacso Zsigmond marosvásárhelyi borász? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne felejtjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Halljátok, cigányok, valahogy ma oly jó kedvem van. Nótámat játszátok, mert a bassz szívem lelkem van. Öröm vagy bánatér, ide jön az ember mindig hozzád. A jóket sokat ér, s tetézni ti oly jó tudjátok. Öröm vagy bánatér, ide jön az ember mindig hozzád. A jóket sokat ér, s tetézni ti oly jól tudjátok. Rímás, tagadás, tele van a szívem nótával. Lelkemben belelás, gyere ide most a vonattal. Húzzátok, húzzátok a szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csuda jó kedve csináltok. Húzzátok, húzzátok a szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigány barát, de csuda jó kedve csinál. Húzzátok, húzzátok a szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigány barát, de csuda jó kedve csinál. Húzzátok, húzzátok a szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigány barát, de csuda jó kedve csinál.
Gál Gabriella énekelt, 8 perc múlva 13 óra, most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak, itt a gazda életben.
A szemespaszú litere 8 és 9 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a tojás darabja ezen a héten 50 bani, egy fej saláta 1 lej 50 bani és 2 lej, a burgonya és káposzta kilója 1 lej 80 bani és 2 lej, a fehérhagymái 2 lej és 2 lej 50 bani, a vöröshagymái 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója pedig 9 lej. A paprika kilója 5 lej és 7 lej, a paradicsomé 6 lej 50 bani és 7 lej, az uborkái 3 lej 50 bani, a csípős paprika kilója 8 lej, a gomba kilójáért pedig 10 lejt kérnek. A petrezselyem zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkony és csombort kötése 1 lej, az eller darabja 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejt kell fizetni. Az alma kilója 3 lej 50 bani és 5 lej, a körté 4 lej 50 bani és 6 lej, a szőlő kilója 8 és 9 lej, a dióbélé 28 lej, a sajt és az ordái 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza.
Thank you.
Antal Albert Béla és népi zenekara muzsikált. Jövő kedden itt a Gazda Életben, a hasznos információk mellett Sándor Kálmán homorodalmási sajtkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal a gyímesekből jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Vámos Gál falváról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Édesanyám, nem bírok el aludni, a kapuban legényt hallok beszélni.
Szávai Ibolya énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Kaffa István Árpád műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Háromszék Együttes Enyed környéki táncaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.